Nász. A jóisten nyilván kedves földi Piktorának kedvéért a hajnali esküvőre leküldte legszebb, legpuhább és legvastagabb szőnyegeit, a mennyország fehér ünnepi terméből, legszebb szálájából valókat. Az éjszaka hullott hó, mert ez volt az égi szmirna szőnyeg, és nem egyéb, még a kőfalakat is kikárpitozta, és mindazon utcákat, ahol jött, és amerre hazavonult a nászmenet. A szegény, a pompára oly kíváncsi város, vak és mély álmába borulva, mit sem tudott e csodás koronázásról, erről a hajnali hóban föltűnt és hirtelen eltűnt jelenésről, csak a koldusok voltak ébren a templom körül, és azoknak a szíve telt meg öntudatlan, vidám örömmel, hogy megvolt az esküvő. Ha télen délibáb volna, az ilyen volna. Magának, az eskető papnak az arcát rejtelmes égi fényesség világította meg. Szebben égtek a gyertyák, mint egyébkor. Kékes fényükben, ha jól megnézik, miniatűr nemtők hajladozva, ölelkezve sugdolóznak. Aztán megszólal az orgona magától. Soha ilyen gyönyörűséges dallamot, amelyhez emberi elmének és kéznek semmi köze. De maga az a denevér pár, amely, eljövén a reggel, aludni a templom egy gótikus szögletébe tért, amint megrebbent, fecskepárnak látszott. Templomi esküvő édes varázsa, örök szerelemnek balzsamos ígérete, két hosszantűrő szívnek egybefoglalása. Tettél te még több csodát is, ott és akkor a József utcában, de van eszem, és a hitetlen világnak el nem mondom. Prédikáció nem volt, a vőlegény sietett. A mennyasszony, az új asszony vitte karon. De egyenesen ment a nemes Gyula, ha akármi erejébe került, és bár szólni a maga legszentebb ügyében is alig tudott, erősen rászólt a tanújára. Rendben van minden? Rendben lesz, légy nyugodt, felelte Robin Sándor, és mutatta Hirsit. Ez is itt van, nála háltam. Isten veletek! Isten veletek! Aztán sietve vágtatott el a nászpárral a kocsi. Törvény szerint a rendes sebességgel, de mégis, mintha gyorsabban siklott volna velük lefelé a gyors vonat Itáliába. Mindjárt ott leszünk, mindjárt! Biztatta az urát Piroska, amikor az nyűgölődött, és türelmetlenségében még szivarra is gyújtott. Berészelt, inkább azért, hogy az asszony bátorítsa, de elfutta a füstöt magától messzire, miként a szivarozni tanuló gyermekek. Kár, hogy ilyen gyenge, mondta. Sajnálom, hogy nem hoztam magammal Virginiát. Hamarosan letette a gyenge szivart is, lefeküdt. Elkérte Piroskától a názbokrétáját, arcára tette, úgy szagolta, a virágok közül beszélt ki, alig lehetett érteni. A világon a legnagyobb dolog az illat, és az, hogy vannak fehér színek. Az egyiket szívom, a másikat látom, és ebben benne van minden, az, hogy tégedet magamba ölellek. Csókolja meg a szememet. A szemem egészséges, nincs már bennem semmi ég, csak a szemem. Az asszonyka lehajolt hozzá, csak hogy ajka a szeméről lecsúszott az ura szájához is. Gyula ilyetten emelkedett föl, és szigorúan szólt. Vasúton csókolozni, mint a kereskedőnék, hogy bedugja bizalmaskodó pofáját a konduktor. Majd mosolyogva, békítve hozzátette. Olaszországban ott minden jó lesz, ha csak odaérünk. Odaérünk-e valaha? Az Isten nem lehet olyan jó, hogy én magával még együtt ott legyek. Azaz, én nem lehetek olyan jó. Piroska az ura ajkát befogta a kezével. Sokat enni, sokat hallgatni, igen sokat aludni. Idézte a Gyula orvosainak receptjét, és a külön kupéban szépen megágyazott az urának, befektette. Maga szundikáljon, én itt az ablaknál nézem a tájékot, s megmondom mindig, hol vagyunk. Mindjárt ott leszünk, most a Balatonnál járunk. Jaj, de csúnya, csupa szürke, semmi most, nem érdemes, hogy nézze. Majd ha visszafelé jövünk nyáron, akkor kiszállunk, és az egészet lefesti. Csupa kopár vidék, sehol semmi, még a fák is fáznak, a madarak is elbújtak, az emberek csak a vörös orrukat dugják ki a világba. Bem Gyula csendesen nevetett, de jókat mond maga. Van hó? Nincs, sehol sincs. De én érzem, megnézem. Nem szabad engem elbolondítani. Ha így bánik velem, kinyitom az ablakot és kinézek. Azonban nem tette meg, feküdt, mert nem is igen tudott volna felülni. Ah, hogy szégyelte magát ezért a gyengeségért. Hogy restelte a betegséget magát, mint férfiatlan és nem esztétikus dolgot. És azt óhajtotta magában, baj, ha lennének szörnyű testi fájdalmai, kiállaná, a szemhéja sem moccanna, mint amaz cévolának, csak ilyen gyengene lenne, mint egy asszony, aki, és ő a védője, támasza, az ura egy asszonynak. Most benyithatna ide, hirtelen egy idegen férfi, oda megy Piroskához, megcsokolja előtte, és ő nem tud ez ellen tenni mit sem, még csak meg sem ölheti. Forróság öntötte el Gyulát. Már napnyugta felé járt az idő, amikor minden felé, ahol testbe öltözött lelkek laknak, jön és leszáll a láz, amely mennél gonoszabb és alatomosabb, annál jobban bujkál a nappal elől. De kirebben, ha jő az estve, és gyilkos párázatokban járja be a világot, hogy öljön és emészen, pedig úgy mondják, milliókban ki nem fejezhető lények sokaságának szerelmeskedése, tömeges násza mindennek az oka. A teljesen kicsiny teremtmények az egészen nagy teremtések élete árán élnek és szaporodnak tovább, így rendelte ezt az örök igazság, amely haragszik a tekintélyekre, és ahol lehet, azokat megalázza, és így gondolják ezt az orvosok. S ha a valóság talán nincs is velük, szép a szimbólum, amit csináltak, és ha tudás dolgában szegények is, mint költők, érnek valamit. Azonban a szegény festőnek mégiscsak láza volt, dacára minden patológiai romantikának, s haj talán mellékes is, hogy lélekállapota döntötte a hirtelen forróságba, vagy mert jött a redős szárnyú estve, és a védelme alatt élettek a násztartó mikróbák. Szenvedett a jó fiú, de volt valami gyönyörűség e szenvedésben, mert a fantáziája kigyúlt, és testének teljes bágyadságában lelke erősebb volt, mint valaha. Majd, ha jobban lesz, majd ha Itáliába ér, és fürdik a jóisten napjában, és abban a verőfényben, melyet félistenek munkái terjesztenek ódon templomok sötét sekrestjeiben. Túl vagyunk-e már a határon? Mindjárt. Csak a határon túl legyen, akkor ki van játszva a halál. Így gondolta magában Bem Gyula, aki néha egy pillanatra meglátta a sovány csősznek kaszája élét, mint egy rideg, művészietlen, egyenes vadvonalat. És futott előre. Hitte, hogy el lehet futni. Érezte, sőt, kaján örömmel el is gondolta, mint menekül ő, és mint lohol az utána, hiába. Zord hegyek jönnek, és szigorú fenyvesek. Úgy érzem. Igaz-e? A karszban vagyunk, de hogy megérzi? Még szomorúbb, mint ahogy gondoltam, nem tudom nézni. Szegény emberek, a sziklaomlás alatt a kőfészkekben befázhatnak, és itt maradnak az egész hosszú télen, mi meg megyünk Olaszországba, de jó nekünk, mindjárt ott leszünk. Egyet alszunk, és ott vagyunk. Jó. Aludjunk. Tettették magukat mind a ketten, hogy nyugszanak. Egy-egy pillanatra el is szundítottak talán, de amikor ébren voltak az éjjel sok órájában, ha külön-külön és keskeny bársonyágyon feküdtek is, szíveikben megülték a legdélszaki pompájú nászt. Így elválasztva szerelmesen bújtak össze lelkeik, és egymáson éldeléltek, több kitartással, mint amire képesek azok, akiknek a teste is boldog összhangban lehet. És olyan puhán, simán vitte őket a nászvonat, a kalauzok az éjben, amikor az állomások nevét jelentették, mintha bűvszókat mondanának. A vasút kerekei hol lágy dajkamesét danuláztak, hol a diadalmas szerelem zenéje hallatszott ki az acélküllőkről, s a hóekék egy-egy érzéki sikolyjal zárták le a strófákat. Piroska, mint ahogy az anya szokta, leleszállt, hogy szerelmes fiát betakargassa. Felült, figyelte lélegzését, meg is csókolta az ura haját. Gyula ezért tréfásan megijeszté. Mintha álmában beszélne, a palot balada első sorait mondta. Majd de szépen süt a hódbelág, látod-e, anyám, a halált? Csitt, aludjál. El is aludt. Vidáman ébredt hajnal felé, és vidáman, halkan mondta Petőfit. Szeretlek, kedvesem, szeretlek tégedet. Aztán megint csend lett a kupéban. Amíg egyszerre mind a ketten felültek, a tenger sötéten, mintha ólomból lett volna öntve, végét szakasztotta a hómezőknek. Átfogták egymást, és úgy nézték, és szinte elvesztették a maguk emberi kicsinységét a természet szomorú nagyságában. Amikor újra magukra találtak, már benne voltak Itáliában. Ah, itt sincs meleg, gondolta az asszony, mert a hölgyek elméje hamarabb rátalál a valóságra, pozitívabb és könyörtelenebb, szívük akármilyen gyengéd legyen is. A férfi azonban már is föllélegzett. Ki sem mondhatom, már is mennyivel jobban érzem magam. Pedig a délszak fázott ebben az időben, és a természet nem engedte magát megzavartatni a költők és a hotelié híreszteléseitől, hogy Olaszországban tél nincsen. Ah, ott van csak igazán! Nem őszinte, alattomos és csalárd. A havat nem fagyasztja meg, hol elolvasztja, hol összeállatja. Csupa sáros nedvesség, amely beveszi magát még a tüzelőfába is, amely a cifra kandalókban inkább fő, mint parázssal ég. És fázni se tud oly őszintén senki, mint az olasz, aki azt hazudta, hogy tele nincs, és most már maga is elhiszi, amit füllentett, nem védekezik, és megfagy. Gyula dideregve dicsérte a klímát, és alig várta, hogy Genovába érjenek, és lefeküdhessék az ágyba. A beszéd fárasztotta, csak kezével intett, hogy mi jól érzi magát. Az ágyban meg éppen jó kedve lett, láza se volt e napon, étvágya is megjött, hamarosan megevett egy tál halat. A földközi tengerből való, mondta nagy fontossággal. Nem a kicsiny Adriából. Komoly hal, egyél belőle. Ennek az ősét Michelangelo ette meg, tehát e halacska a legelőkelőbb eredetű. Különben is a halat nem sajnálom, megeszem, mert semmi szelleme nincs, és bizonyosan tudom, hogy szívtelen. Tréfált és enyelgett, és ha napokig nem is mehetett ki a szobából, nem keseredett el, és nem lett azért komor. Mert a betegségnek is megvannak a maga apró, sőt nagy örömei, amint hogy nincsen olyan szenvedés, amelynek kibékítő pontjai ne legyenek, és a haldokló gályarabnak utolsó napja sem oly egyszínű fekete, mint a szürke modorban dolgozó, fájdalmakban kijelgő írók betegségi történetei. És ezt én mondom, én. Az egykori szomorú szegény legény, de most már csak szegény. Azért Gyulára leszállott néha a szomorúság, de az asszonyka a szoknyájával mindjárt elhesselte. Egész napon át Genova mappáját és úti könyveit nézte vele, csinálták a programokat, hová mennek, mit s mit nem látnak, ha kisüt a nap. És voltak oly finom lelkűek, hogy az angol hotel bezárt szobájában megérezték az egész várost. Genovát, La Bellát, higászi palotáival, magánházainak még meg nem becsült, óriási műkincseivel, fekete márvány csíkos kis templomaival és az óriási kikötővel, amelyben minden órában indulásra érkezésre búgott egy-egy hajó. Gyula az olasz újságból tudta a neveiket is. Most megy az Amfitrite Ceylonba. Ezt a szigetet még látni akarom. Elmegyünk-e? Ez a Shannon. Indiába indul. Gyerünk Indiákra. Voltaképpen halálosan szégyelte a jó fiú, hogy nem mutathatja meg Piroskának az egész világot, sőt, hogy a kedvéért külön nem fedezhet föl egy új világrészt. Hajós kapitány szeretett volna lenni, maga a kormányos, sőt a matróz is, indítani, kormányozni, és bronzkarral evezni, és egy karcsú hajón egyedül kedvesét vinni, mind jobban délnek. És örvendenie kellett, ha egy órát ágyon kívül tölthetett délebédkor. Ilyenkor összecsapzott haját a középen szétválasztotta, fölvette legszebb nyakravalóit, kihúzta magát, és tréfás gőggel sétált le s föl a szobában. De korán le kellett feküdnie, és napnyugta után hiába erősködött, hamar elaludt. Rorátéra ébredt, de meg sem moccant, még lélegzetét is visszafojtotta, nehogy Piroska fölébredjen. Csukott szemmel virasztott, és hallgatta a büszke város hangos éjjelét. Alant a rakodóparton, hol templom magasságú csapszékekben operákat énekeltek berúgott matrózok, mindig történt valami. Egy szörnyű sikoly, egy röhögés, amelytől megrázkodott a hotel fala is, egy-egy rossz pisztoly pukkanása, hatalmas pofonok, vagy lehetetlenül cuppanó, igazi tengerparti csókok zaja. Verekedni szeretett volna a verekedőkkel, csókolózni a csókolózókkal. Az élet vágya és szeretete oly lángot vetett benne, hogy megszédült, és a maga nyomorúságos rabságában lassan-lassan elvesztette hitét. Félt. Az asszony féltette. Rémeket látott. Látta magát kiterítve a hotel egy nagy szobájában. Fejénél az asszonya állott és szólt. Lám, maga idehozott. És most én nem tudom, hová menjek. Zörgött, hogy fölébressze. Piroska nyomban felugrott, felöltözött, abban a percben gyertyát gyújtott. Én sem tudok aludni. Olvassunk. Kell Copperfield, vagy Petőfi megint? Semmi olvasás. Tanulni kell. Maga lemer jönni Olaszországba, és nem tud a nyelvükön egy szót. Tud maga. De ha én eltévednék, lemaradnék valamely vasúton, vagy valami bajom esnék, nem bár a rossz pénz nem vészel, de ha teszem föl, beverném egy olasz bankárnak a fejét, bezárnának. Mit csinálna? Még enni sem kérhet, még azt se tudja megmondani, merre van a vasút. Elő a nyelvtant. Kezdjük. Mondja utánam. Per dove siva in Ungheria? Merre kell Magyarországba menni? Piroska utána mondta. Gyula folytatta. Prego, di cambiarmi questo denaro. Váltsa föl ezt a pénzt. Mert a huncut talján elveszi a nagy pénzt egy magányos asszonytól, megköszöni, nem ad vissza, mert föltételezi, hogy ajándékba kapta. Mondja, prego. Az asszony mondta. Nagyon hamar tanult, de a mester sietett. Mindenre ezen az éjjelen akarta megtanítani. Ho famo, ho freddo. Fázom, éhezem. Non incomoda termi, non sono di buon umore. Ne alkalmatlankodjék, nincsen jó kedvem. Ugye nem lesz, mond én kedvesem. Piroska ilyetten tekintett fel az urára, a szemei fényesek voltak már, de még nem könnyesek. Gyula vidám arcot vágva, tréfás hangon folytatá. Sono vedova. Özvegy vagyok. Piroska elhajította magától a könyvet, és reáborult az urára, összeölelte, nem gyöngéden, erősen, és ajkát kereste az ajkával. Megálljon, megcsalt. Nem szólok magához többé az életben soha. Mi baja? Csak azt szeretném tudni, hogy mi baja, amiért így halálra szánt engem. Nem köhög. Az igaz, sohasem köhögtem, mondta bizonyos büszkeséggel a beteg. Egy kissé gyenge. Rendetlen életet élt, az egészségért nem tett soha semmit, elpuhult. Vívni és tornászni kell. Igen, vívni és tornászni fogok. És nem beszélt soha egy becsületes orvossal. Másnap nyár lett. Nyilván azért történt ez a csoda, hogy a festő elindulhasson orvost keresni. A címkönyvből keresték ki Dottore Zucchettót tisztán a szép neve miatt. Az orvos meg is volt tisztelve, megám. A nagy tökfejét úgy hajtogatta a vékony nyakán, hogy szinte félős volt, az inda elszakad. Aztán hozzálátott a dologhoz. Én meggyógyítom, mondá mély meggyőződéssel. Csak az a kérdés, hogy nincsen áthája, mert ez az egyetlen, amit gyógyítani nem tudok. A többit, a halálos, a fő betegséget mind. A beteg mosolygott. A nagyfejű emberke elfogta a mosolyt. Szkeptikusnak nem szabad lenni. Ez a szamár emberek tulajdonsága. Legyen szíves, és mondjon le a viszont megjegyzésről. Szorítsa meg a kezemet erősen. De hisz önnek bika ereje van. Végképp még nem romlottam le, jegyezte meg Gyula, és kipirosodott. Az orvos folytatta a vizsgálatot. Megtapogatta még a lába kis ujját is. A mellét azonban csak fölületesen kopogtatta meg. Hallja, milyen telten szól? Egy bika? Bocsánat, egy bivaj melle ez? Teli és épp. És ön minden valószínűség szerint tízisről ábrándozik. Persze, professzorokkal beszélt, méltóságos urakkal, akik 100 betegen vágnak egy napon eret, és nem jött hozzám, akinek egy hónapban legfeljebb egy a betegem. Én ráérek kitalálni és megfogni a baját, mert nincs a világon 2 egyféle betegség. Mind más, az öné, pláne tünemény. És szabad tudnom, hogy mi az? Önnek 10 vagy 15 év múlva köszvénye lesz, és ez jelentkezik most a gyomrában. Mert a gyomor a test szíve, amelynek előérzetei vannak. Meg is szólal, csak hogy nem értik. Meg kell nyugtatni, mulattatni kell. Megmondom a módját, hogyan. 2 módszer van. Az egyik olcsó, enni kell a nap minden órájában a lehető legszebb és legjobb, legdrágább ételeket. A másik drága, de ezt is okvetlen ajánlom, az aranyszérum ez. Aranyszérum a legteljesebb, a legtisztább aranycsepp, mézben. Mert az emberiség nem hiába imádja az aranyat. Egészség, erő és ifjúság lakozik e nemes ércben. Azt hiszi ön, hogyha nem lennének ilyen titkos, előkelő tulajdonságai az aranynak, így magas polcra jutott volna a köztiszteletben? Az emberiséget jó ösztöne vezérli, de ez ösztön értelmét csak én tudom. Egyszer már el is vették érte a diplomámat. De ön idegen, sőt magyar, ön el nem árul. Gyógytárba mennie nem kell. Magam adom az aranyszérumot, a madám hazaviszi a muffjában. Ő vigyázva önt majd minden nap 3 cseppet, vizet inni rá nem kell, hanem kérni és adni 3 csókot. No, ha ízlik, többet is lehet. Adjó, merci. Lej ön gigant. Ön eredetileg egy óriás. Sok fekete bort, madám, öntsön a szinyornak sok fekete, sűrű bort. Nem is egy, 2 lépcsőt ment lefelé Bem Gyula, és akármilyen okos fiú volt is, egy pillanatra sem jutott eszébe, hogy a tiszteletre méltó Zucchetto vagy egy szélhámos, vagy egy bölcs. A lángész hatását tette rám ez az ember, mondta a kapuban. Én rám is, mondta Piroska büszkén, és az ura karjába ölti a karját. Először, amióta együtt voltak, és engedte azt is, hogy az segítse be a kocsiba. És nyitott kocsiban, mi tűrés tagadás, bizony nyílt egy lovas hintóban történt első csókjuk, az ígért, a félt, a halasztott, a soha már nem is remélt. talán az Aqua Solén vagy az Aqua Verdén, valamelyik apró utcán, és nem Genova valamelyik népes terén, Isten szabad ege alatt, a gyermeteg nép gyüzsgése, zaja, veszekedése és kandisága közepette kezdődött meg násza amapárnak, amelynél szemérmesebb mézes heteit Itáliában nem töltötte soha. Azonban, ha szegénykék mégis mentségre szorulnak, hadd mondjam el, hogy a város népével, a látóhatár tengerével és egével alig hanem pusztán csak rémlet nekik, valamint lombok között szeretkező madárnak elméjébe nem ötlik mi sem, ami nem szerelmükre tartozik. Egy-egy pillanatra mégis megrebbent a mi párunk, inkább az asszony, mint a férfi. Juluska, mondá, hát a képeket nem nézzük meg soha? Nem, soha. Le a képekkel. Csacsi volt maga Velázquez is, mert meghalt. Nincs semmi a világon, csupán csak egy. És ez az egy hosszú csókba fúlt, oly erősbe és oly gyengédbe, amilyen kevés esett még meg, amióta él ez a föld, és rajta állandóan forr a szerelem. Mintha az elmulasztott, elhalasztott, és a tőle majdan megtagadott csókokat mind ki akarta volna venni egyben. Úgy ölelte a megújhodott férfi az ő kivirított asszonyát, és ha mellettük elment, ha hozzájuk félénken bekopogtatott, mosolygott, pirult a hotelbéli szobalány. El a városból, el innen, el. Zavar a kereskedő emberek arca. Az új párok, akik minden nap érkeznek a vasúton, ráülnek a képes újságokra a kávéházakban, és képes levelezőlapokat irkálnak az anyjuknak és a régi udvarlóiknak haza. Gyerünk valahová, csendbe, ahol nincs semmi, csak az ég, a nap, a tenger, meg mi ketten. Sietve pakoltak, sok üveg aranyszérumot vettek, és vasútra szállva gyorsan mentek, mind jobban délnek, arra, ahonnan sóhajtva hívta őket Nizza öble. Este lett. Bordigérán leszálltak. Holdas éjjelen érkeztek a pálmaerdőbe bújt városkába, és gondolták, ez tündéri, de a hold csinálja. Várjuk meg a reggelt, a napot. Megvárták. És íme roppant rózsalugasokon és a hosszú-hosszú vanília garádokon legelésztek a méhek. Azok megmondják, igazi vagy csinált virág-e ez itten, a jóistenke gondozza-e őket, vagy a hoteliék. A pálma garádok között, a muskáti kerítések alján, át a narancsligeteken kikocsikáztak a határba. Hát ezernyi ezer méh dongott a decemberi napban, és feketén petyezik a fehér lilium mezőket. Sőt, cincérek is mászkálnak, fáradtan, kélyesen, mint a hektikások. Egy szúnyogot, egy valóságos szúnyogot fogtak, a tenger felől jött, télben. Ó, drága szúnyog! Sőt, pillankók is jöttek délfelé, rövid vizitre. A legrikítóbb fecskefragban, bár ezt, hogy ilyenkor is járnak kelnek, a természettudósok nem helyeslik. De lehet, hogy a lipék Afrikából jönnek át, datója szállító hajón, mindössze 30 órai út. Megesznek egy csepp európai harmatot, aztán visszamennek. Ah, így volna jó élni, így, mint ezek a szálló, kalandozó virágok, bánvizsgálat, jegyváltás és hotelkoszt nélkül. Nem cselekedni semmit. Még csak beszélni se. Csak ezt. Adj ennem, adj innom. Szép vagy, szeretlek. Végre étel nélkül is el lehet egy pár ember, ha nap oly fennen süt, és jól esik az árnyék, amelyet egy-egy széles tomporú, útszéli legyező pálma borít rájuk. Mert nem kell hinni, hogy minden pálma karcsú. Vannak igen testesek, öregek, kemények. Ama fajtából, melyet Szent Ambrus ültetett, még úgy mondták neki, és a festő elhitte. Mert nagy jó akaratot tapasztalt a szent pálma húsos leveleiben. Simogatta, ütögette a fejét, és susogott hozzá. Poveretto, poveretto, kisfej, ki fenyőfa vidékről kerültél, csak hogy visszajöttél. Gyógyulj meg, gyógyulj meg. Gyula hangosan felelt a növénynek. Becsületes pálma. Nem vagyok én beteg. velem csak az a baj esett meg, hogy az elején nem maradtak a meleg Ázsiában, hogy nem jöttek ide, szembe Afrikával. És hogy a szívem összenőtt a röggel, ahol születtem. Míg a vérem itorgászik előttem a parton. Egy rongyos úr az én koromban, a hasonmásom. Csak horgászik, horgászik, enni is elfelejt. Álmodik egész nap, velem együtt. A halat fog, kicsinyli, eldobja. Nem akar ez semmit. Erősen mindig szeretni a többit. Álmodni, élni, mindig csak félig meddig, mint ahogy a nap vibrál a tenger párájában. És így éltek teljes 6 napig, míg délfelé, a sziklás oldalon Szent Ambrus pálmái fázni kezdtek, megborzontak, feketedtek. A tenger maga még csendes maradt, de fölötte hószínű lett az ég, a szél pedig, aki most rajta kelt, úgy jött, mint az árnyék sötéten lassan. Egyszerre tél lett. A viola réteken a virágok rettegve hajladoztak a rőttestű földre. Gyula lefeküdt kora délután, kért egy csepp aranyszérumot, aztán a fejére húzta a takarót, onnan hallatszott ki, megváltozott hangja. Egy kis baj, semmi baj. Megfáztam egy kicsit. Ettől fogva másnap hajnalig nem lehetett többé szavát venni. Piroska egyszer-egyszer fejéről a takarót levette, és ilyenkor a beteg szeme hirtelen lecsukódott, a szintelen ajkai azonban mosolyogtak, mint ahogy mosolyog a gyerek, aki lustálkodni akar még, és tetteti magát, hogy alszik. Néha az ajkai meg is moccantak, de hangtalanul. Befelé mondtak valamit, talán azt, hogy most pedig mindennek vége van. Pedig inkább csak kezdete előtt volt egy új életnek, amelytől mindnyájan úgy rettegünk, s nem tudja közülünk még senki is, hogy rosszabb, mint az ismert. Ah, csak az átmenet ne volna olyan idegenszerű, mint valami bódító, borzongtató, ismeretlen villamosság érzése fogta el a beteget. Ez az, hitte magában, és rettegve várta a reggelt. Csak még egyszer kisütne a nap. Reggel felé az idő csak ugyan megbánta, amit cselekedett. Hirtelen kisütött a délszaki nap, és mohón itta föl a ritka északi tüneményt, a viola rétekre hulló nagy pihés havat. Egyszerre földön túli világosság támadt a nászpár sokablakos szobájában. A festő kinyitotta a szemeit. Oly boldog vagyok, mint soha még, mondta, és megfogta az asszony kezét. Hadd udvaroljak, mondta halkal. Kora reggel, hadd mondjak neked szépet, amíg világosságban. Nem sokára, én édes kedvesem, én egyedül leszek. Mámorban szédülve érzem, hogy talán nem is leszek. Látsz engem? Látlak. A szemed ragyog. Még minden jó lesz. Minden jó lesz, de amilyen jó volt, nem lesz többé soha. Nekem már megvolt az én mennyországom, már én mehetek a sötétségbe át, és a szívemet, mint az illat, úgy borítja el a hála, a fájdalom és egy olyan érzés, amiről szeretnék neked mondani valamit, de alig gondolom, kimondani nem tudom. Az asszony forró arcát az ura hideg kezébe temette. Majd elmondott holnap. Éjjel, ha hozzád jövök. A beteg tekintetével elfordult az asszonya felől, kinézett az aranypárákban ragyogó tengerre, és annak beszélt. Holnap? Holnap még itt leszek, de már nélküled, magam. Ma látlak utoljára már. De szép a hajad. Puhább, mint a moha, illatosabb, mint az olajerdő. Köszönöm, hogy nekem adtad. A hangod. Hadd hallom a hangod, mert te úgy beszélsz, mint a tavaszi fuvalom, amikor először a friss füveknek mond meséket. Köszönöm, hogy én hozzám beszéltél. Én is jó voltam ám te hozzád, amikor az oltár előtt kezemben a füstölővel legelőször minisztráltam. Téged láttalak és imádtalak, ezüst koronájú Szűz Máriám. Piroska hallgatta a haldokló udvarlását, nem sírt, hitt. A forró hizelgések elkábították, hogy maga is csak úgy élt, mintha az életet álmodná csupán. Csak akkor rebbent meg, amikor Gyula olaszul kezdett beszélni. Per dove? Si va in Ungheria? Kétszer is elmondta, feléje fordulva a tengernek, ahol az asszonyt látta, bár az akarjai között bújt meg, és csókolta a kezét. Sono vedova, folytatta Bem Gyula a leckét. Majd elhallgatott, behunta a szemeit. Most pedig éjszaka van. Aludjunk. Szerettem volna még ébren lenni veled, de későn van. Nem tudok többé. Én alszom, mondta csendesen. És te se virasz, én édes, drága kedvesem. Aludni félek, ébren lenni nem tudok. Borítsad a hajadat a fejemre. Piroska engedelmeskedett, sűrű, nagy haját lágyan az ura fejére borította. Nem akarok aludni, még csak egy kicsit nem, ne hagyj. Még gondolni akarok rád, még szeretném tudni, hogy minek voltam én a világon. Nagyon jó itt, csak lenni, látni. Holnap eszünk narancsot, amelyre hó hullott. Ébresz fel korán. Most aludni kell. Aludj, aludj. Pihenjed ki magad. Ne vedd el a kezedet, magamban félek. A hajad olyan jó meleg és könnyű. Köszönöm. Így aludt el Bem Gyula. Sono vedova, voglio tornare a casa. Odigérai betegek, nászpárok és ide száműzött boldogtalan szerelmes nagyúri kisasszonyok. Ettől a halottól ne féljetek. Íme nem fél a fiatal asszonya sem, és szinte ölelve viszi át néma testét Genovába. Maga a halász, aki barna bárkáján a nagyvárosba átviszi, az is beszél hozzája a fakoporsójához. Uracska, csak egy temető van, és az a genovai. Madonna, ne féljen, ott finom helye lesz. Gyönyörűséges genovai temető, hol az én nászpárom oly vidáman bolyongott, hol magam is oly búsan és boldogan csókoloztam egykor, fehér márványvilág, a pompázó halál tündérhelye. Van egy sírod, amelyet behantolni sohasem lehet.